Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat.
Megjelent a Budapesti Értéktőzsde fenntarthatósági jelentése. Ugye mindenki számára fontos a fenntarthatóság, ez egyre inkább a köztudatban van. Tisztelettel köszöntjük a stúdióban Vég Rihárdot, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatóját. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Rögtön az első kérdés, ami ilyenkor felmerül, milyen szerepet töltenek be a tőzsdék a gazdaságoknak a zöldítési folyamatában, hogy látod?
Talán elmesélnem így válaszként, hogy mi hogyan ismerkedtünk meg ezzel a témával. Nem tudom, hogy érdemes esetleg picit körülírni, mi is az az ESG, mert lehet, hogy nem minden hallgató tudja ezt még, ugye ez egy rövidítés, egy betűszó. Environmental, Social és a Governance angol szavaknak a rövidítése. A B-ten 2017 magasságába kezdtünk ismerkedni a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretekkel, teendőkkel, és akkor az első ilyen komolyabb lépés az az volt, hogy 2018-ban beléptünk a úgynevezett Sustainable Stock Exchanges szervezetbe. Ez egy nemzetközi szervezet, ami az ENSZ égisze alatt jött létre, és számostán 100-nál is több tőzsde tagja ennek világszerte, és ebben mi 2018-ba léptünk bele, és ez azért volt egy nagyon hasznos lépés, azt gondolom, számunkra, ugye a tőzsdei dolgozók számára, hiszen meg tudtunk ismerkedni a legjobb nemzetközi gyakorlattal, hogy a tőzsdék hogyan is foglalkoznak, mik azok a lépések, amiket a tőzsdék meg tudnak tenni a fenntarthatósággal kapcsolatban. És akkor az első lépés ennek kapcsán az volt, hogy megnéztük a nemzetközi gyakorlatot, benchmarkoltuk magunkat a többi nemzetközi tőzsdéhez, hogy ők miket csinálnak, mi az, amiben nekünk lemaradásunk, teendőnk van, és hát aztán innen jött az összes többi lépés, amit azóta is megtettünk. De alapvetően, hogyha egy kicsit más oldalról közelítem, nem olyan praktikusan, hogy mi hogyan kezdtünk ezzel ismerkedni, hanem onnan, hogy alapvetően talán minden hallgató a saját bőrén érzi azt, hogy a klímaváltozás az nem egy légből kapott dolog, nem egy kitaláció, hanem tényleg az időjárásnak a változása, a változékonysága az tényleg kézzelfogható. Tehát, hogyha valaki emlékszik, hogy gyerekkorában milyen telek voltak, meg most milyen telek vannak, vagy milyenek a nyarak, szárasságok, vagy esetleg árvizek, azt hiszem, hogy ezek az események sokkal-sokkal gyakoribbak lettek. Tehát talán annak az elfogadottsága, hogy van teendője itt mindenkinek, hogyha a jövő generációi számára is meg akarjuk őrizni a földet és az élő környezetet, akkor ebben természetesen a pénzügyi szektornak és azon belül a tőzsdéknek is van szerepük, és ebben gondolom, hogy teszünk apró lépéseket, de talán minden sok apró lépés az számít.
És hogyha kicsit a konkrétumokra térünk rá, akkor mire terjed ki pontosan a B-t fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenysége?
Azt hiszem, hogy egy fontos lépés volt 2021-ben, amikor a tőzsde megjelentette az úgynevezett ESG guide-ot, vagy az ESG-vel, ESG-vel kapcsolatos útmutatóját, ez egy jelentéskészítési útmutató. Tehát tulajdonképpen, amit említettél itt a felvezetőben, hogy a B-t is megjelentette a fenntarthatósági jelentését, mi 2021-ben egy olyan útmutatót jelentettünk meg, ami pont azt írta körül, hogy egy ilyen vagy ehhez hasonló fenntarthatósági jelentés elkészítésének hogyan álljanak neki a tőzsdei kibocsátók. Tehát ennek az útmutatónak a célközönsége az a tőzsdei kibocsátói közösség volt, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon heterogén volt akkoriban a tevékenysége a tőzsdei kibocsátóknak, ugye a legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatok, a blue chipek, azok nagyon előrehaladottak voltak, már hosszú évek óta ezzel foglalkoztak, nagyon komoly, nagyon színvonalas jelentésekkel rendelkeztek, de ugyanakkor a kisebb vagy közepes méretű tőzsdék kibocsátók még hát vagy egyáltalán nem foglalkoztak ezzel a témával, vagy csak nagyon ismerkedési fázisban voltak, és ezért ez az útmutató, amit a tőzsde kiadott, úgy láttuk, hogy nagyon ráirányította a figyelmét a tőzsdei kibocsátóknak a fenntarthatósági jelentés elkészítésének a fontosságára, és ehhez adott egy kapaszkodót, hogy hogyan is érdemesnek nekiállni, milyen fokozatai vannak ennek, ugye egy kezdő, középhaladó, haladó, és azt kértük a kibocsátóktól, hogy foglaljanak össze számunkra egyfajta ilyen roadmap-et, vagy egy ilyen ütemtervet, hogy hogyan is szeretnének ők ezen az úton előre haladni, ezt el is küldték nekünk, úgyhogy tényleg minden egyes kibocsátónk ezzel foglalkozott, nekiállt, és hát azóta látjuk, hogy egyre másra jelenítik is, meg teszik közzé a kibocsátó cégek a saját fenntarthatósági jelentésüket, úgyhogy tulajdonképpen magunk a tőzsdeként is ebbe beálltunk ebbe a sorba, és már elérhető egy transzparens olvasmány arról, hogy a BÉT-nek tulajdonképpen ez a fenntarthatósággal kapcsolatos számai megközelítése, ez hogyan is néz ki.
Említettél globális irányelveket, jellemző akkor ez alapján egy ilyen nemzetközi együttműködés is a tőzsdék között ebben a tekintetben?
Igen, igen, hát ugye ez egy globális probléma, tehát nyilván a globális válaszok is kellenek, tehát az ENSZ fenntarthatósági elvei, célkitűzései, ez a Sustainable Development Goals, tehát az egyik olyan alapvetés, ami meghatározza azt, hogy milyen irányokba mennek ezek a lépések. Egyre másra ugye jönnek a nemzetközi szabályok, ugye az EU-ban az Európai Unió is nagyon komoly szabályozási tevékenységet fejt ki a fenntarthatóság témakörében. Évek óta jelennek meg jogszabályok, és hát ez még évekig el is fog tartani, mire teljessé válik majd az a jogszabály anyag, ami meghatározza azt, hogy a cégeknek hogyan kell közzétenni különböző adatokat azzal kapcsolatban, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatban ők hogyan teljesítenek. Ez nagyon súlyosan érinti ugye a pénzügyi szektort is. Ugye volt egy olyan jogszabály, ami nem olyan régen lépett hatályba, hogy például a befektetési alapokra vonatkozik, tehát hogy hogyan kell a elérhető pénzügyi termékekről azt jelenteni, hogy egy adott befektetési alap például fenntarthatóság szempontjából mennyire zöld, ha így leegyszerűsítve akarom mondani. Tehát egyre több és egyre jobb minőségű adat, információ áll majd rendelkezésre a befektetők számára, hogy megítéljék azt, hogy az adott befektetés, amit ők végrehajtanak, az miként viszonyul ehhez a kérdéshez. Egy olyan cégbe fektetnek, vagy egy olyan befektetési alapot vesznek, ami mondjuk zöldnek mondható, vagy fontosnak tartja a fenntarthatóságot, vagy esetleg egy olyat, ami kevésbé teljesít jól. Úgyhogy ez az alapja mindennek, hogy legyen jó minőségű elérhető adat, és a tőzsdék is tulajdonképpen ezt támogatják a fenntarthatósági jelentéshez kapcsolódó útmutatóval, és azzal, hogy egyre inkább a saját piacaikon belül elérhetővé és láthatóvá teszik ezeket a termékeket, amik zöldnek minősülnek.
Arról már eltettél szót korábban, hogy hogyan támogatja a BÉT a kibocsátók ESG stratégiájának, fenntarthatósági stratégiájának a kialakítását, de milyen kezdeményezésekkel támogatja a BÉT az ESG szemlélettel kapcsolatos tudatosság kialakulását, illetve terjedését a szélesebb közönség, vagy a befektetői közösség körében.
És ennek a talán az egy érdekesség, hogy ez a tőkepiacokról jön alapvetően. Ez már viszonylag régen a tőkepiacokon egy jelenlévő megközelítés, és eleinte ez leginkább egy ilyen kockázatkezelési eszköz volt. Tehát a befektetők, alapkezelők, portfóliómenedzserek próbáltak egy eszközt találni arra, hogy a nem pénzügyi jelentésben szereplő kockázatok is valahogyan számszerűsítsék. Tehát a pénzügyi jelentést azt ismerjük, az éves jelentés, a féléves jelentés, a negyedéves jelentése a tőzsdei társaságoknak, amiben benne van az árbevétel, költségek, profit, különböző profitmutatók. Ezt ugye évszázadok óta jelentik a tőzsdei társaságok, tehát ezeket jól ismerjük, egy nagyon bejáratott rendszerről van szó. De hogyha például az a kérdés, hogy mondjuk a klímaváltozásnak a kockázata hogyan hat egy társaságra, ez nem olvasható ki alapvetően a pénzügyi jelentésekből. Vagy ugye az ESG-ben nem csak az environment van, tehát a környezeti hatások, hanem társadalmi vagy vállalatirányítási hatások, vagy tehát egy kockázatkezelési szempontból nézve, hogyha egy társaságnak nem jó a vállalatirányítása, nem jól bánik mondjuk a kis részvényeseivel, akkor ebből milyen kockázatok fakadnak, ezt is ugye nem lehet egy az egybe kiolvasni a pénzügyi jelentésekből, vagy ugye a társadalomra, a munkavállalókra, ha nem jól hat egy társaság, akkor ez is egyfajta kockázatot jelenthet. És mindezeket a nem pénzügyi szempontokat foglalta össze ez az ESG megközelítés. Első körben pénzügyi befektetői szempontból egy kockázatkezelési metrikát próbáltak ehhez adni. És továbbra is ez az egyik megközelítése az ESG-nek, hogy a befektetők számára milyen kockázatok kapcsolódhatnak az adott vállalathoz az ESG kritériumok mentén. De a másik szempont, most már amit ugye részévé vált ennek a megközelítésnek, hogy a maga a társaság hogyan hat visszafele, tehát hogyan hat a környezetére ő, tehát nem visszafele, nem a környezet hogyhat a vállalatra, hanem a vállalat hogyhat a környezetre, a vállalat hogyhat a társadalom különböző szereplőire, és a vállalat hogyhat a tulajdonképpen a vállalat irányítással kapcsolatos dolgokra. Tehát ez egy oda-vissza irányú megközelítés, és ezt továbbra is ugye hát számszerűsíteni próbálják azok a scoringok, azok az értékelési mutatószámok, amik megpróbálják ezeket számszerűsíteni és megfoghatóvá tenni, de mindezek mögött, ahonnan indultunk is, hogy adatokra van szükség, jó minőségű adatokra, hogy ténylegesen ezek minél inkább a valóságot tükrözzék ezek a módszertanok. Úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy hogyan próbálja a B-t segíteni ennek a megközelítésnek az elterjedését Magyarországon, illetve azt, hogy hogyan segítjük mi a vállalatokat. Abban ugye számos dolgot próbálunk tenni. Egyrészt az ismeretterjesztés egy olyan dolog, amit a tőzsdék tudnak tenni, hiszen a piac központi szereplőjeként, hogyha ezt a témát az asztalra tesszük, akár a tőzsdék kibocsátók körében, akkor segíti azt, hogy egyfajta egyenszilárdság jöjjön létre abban, hogy minden kibocsátó ernek tudatában van, ezzel foglalkozik. De ugyanúgy ugye a befektetők körében is ezt lehet a tőzsde oldaláról ezt a témát az asztalra tenni, tehát mi szervezünk fórumokat, ahol nem csak a kibocsátók, hanem a befektetők is jelen vannak. Tehát ez volt az egyik fontos szempont, hogy az ismeret terjesztése, a tudatossága a magyar tőkepiac szereplőinek ezzel az ESG és fenntarthatósági témával kapcsolatban. Ebben volt szerepünk, van szerepünk, és ebben szeretnénk aktívak lenni. A másik ugye a már említett kibocsátóknak szóló útmutatónk, ami ugye egyfajta roadmap-et, egy ütemtervet várt el a kibocsátóktól, amit ők aztán teljesítenek. És hát próbálunk túlnézni a tőzsdei vállalatokon, és nem csak tőzsdei vállalatokkal kapcsolatba kerülni ennek a témának a kapcsán. Ugye a legtöbb szabályozás, ami itt az ESG-vel kapcsolatban megszületik, az első körben mindig a tőzsdei vállalatokra vonatkozik, ugye ők a legnagyobb vállalatok, ők a legtranszparensebb vállalatok, tehát tulajdonképpen logikus, hogy a fenntarthatósággal, ESG-vel kapcsolatos szabályozás is első körben rájuk terjed ki, de mi azt látjuk, és az a nagyon határozott állításunk, hogy ez a téma el fogja érni nagyon gyorsan egyébként a nem tőzsdei vállalatokat is. Talán Magyarországon az lesz a leginkább jellemző, hogy vagy a bankhiteleken, tehát a bankrendszeren keresztül fognak találkozni a nem tőzsdei vállalatok ezekkel a kérdésekkel, vagy pedig, hogyha ők beszállítói nagy nemzetközi vállalatoknak, akkor mint beszállító a vevőjüktől fognak találkozni ilyen igényekkel, ilyen kérdésekkel, hiszen például Németországban vagy Hollandiában már most is hatályos az úgynevezett beszállítói láncot érintő due diligence vagy átvilágítási szabályok. Tehát a nagy német autógyárak például kötelezettek már arra, hogy ne csak a saját tevékenységüket mutassák be fenntarthatósági szempontból, hanem a teljes beszállítói értékláncukat. Tehát, hogyha egy magyar középvállalat, aki nincs a tőzsdén, de beszállítója mondjuk egy német autógyárnak, akkor nagy valószínűséggel nagyon gyorsan fog találkozni ezzel a témával, és fontos lesz a vevője számára, hogy tudjon magáról jó minőségű és értelmezhető adatokat szolgáltatni, hogy ő maga is meg tudja majd csinálni a teljes beszállító értékláncának az átvilágítását, és riportálni tudjon erről a közvéleményem számára.
Kiemelted az adatoknak a fontosságát, illetve azt, hogy egyre több segítség, tanácsadói lehetőség áll rendelkezésére a szereplőknek. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy az elmúlt éveknek a gazdasági nehézségei, globális kihívásai, azok hogyan érintették, hogyan befolyásolták a fenntartható befektetéseknek a terjedését?
Igen, ez mindig egy érdekes kérdés, hogyha van egy erős trend, és jön egy válság, akkor az hogyan befolyásolja azt az adott trendet, eliminálja, vagy tovább erősíti, úgyhogy itt tulajdonképpen most volt a Covid-válság, aztán az energiaválság, ami az orosz-ukrán háborúhoz is ugye szorosan kötődik. Ugye inflációs környezetben is vagyunk, tehát egyszerre viszonylag rövid időn belül nagyon sok válságos szituáció van volt a pénzügyi piacokon, amik ezt a kérdést, ezt relevanssá teszik. Mi úgy látjuk, hogy ez a trend ez nem tört meg, sőt, ha lehet, akkor talán tovább erősödött. És talán az általános elfogadottságát is növelte, hiszen hogyha valaki a magas gázszámlára gondol, akkor hirtelen nagyon sok háztartás Magyarországon is a saját bőrén érzi azt, hogy fenntartható energetikailag hatékony házakban, lakásokban élni, az egy mennyire egy fontos dolog, vagy az energia függetlenség kérdése is. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kérdés, ami ehhez a fenntarthatósághoz szorosan kötődik, az tömegek számára kézzelfogható valósággá vált, akár csak az elmúlt egy év során, és ez is erősíti azt, hogy valószínűleg ez a fenntarthatósági ESG téma, ez nem, hogy eltűnni fog, hanem még tovább fog erősödni, és a jelentősége az növekedni fog a jövőben.
És milyen tendenciák figyelhetők meg ennek kapcsán Magyarországon? Tehát mennyire követi le a hazai, a nemzetközi piacokon látottakat?
Mi szoktuk vizsgálni itt a régiós tőkepiacokat, alapvetően hozzájuk mérjük magunkat, és azt látjuk, hogy Magyarország viszonylag jól áll. Mi úgy látjuk itt az ESG-re, fenntarthatóságra való felkészülésben, a legalábbis itt a tőkepiaci oldalon. A Magyar Nemzeti Bank is nagyon aktív, ugye van neki most már egy önálló mandátum arra, hogy a fenntarthatósággal foglalkozzon. Tehát itt a bankrendszer és a tőkepiac szereplőit is ő nagyon aktívan tereli és támogatja abba az irányba, hogy a fenntarthatósággal foglalkozzanak. Ez önmagában is egy fontos dolog. Én szerintem a BÉT is elég aktív ebben a kérdéskörben. Itt belecsaptunk egy picit a nem tőzsdei vállalatokkal kapcsolatos kérdéskörbe. Nekünk volt egy mentorprogram nevezetű termékünk, szolgáltatásunk a magyar vállalatok irányába, és ezt az elmúlt évben kiterjesztettük egy olyan irányba is, hogy például ESG képzésben lehetett részesülni ennek a mentorprogramnak a keretében, és ez nem csak a tőzsdei vállalatoknak, hanem nem tőzsdei vállalatoknak is. Ebben 200 cég már részt vett, tehát azt gondolom, hogy az egy viszonylag szép szám abban, hogy egy edukációt, egy képzést kaptak ezek a cégek az ESG-ről. Aztán jelenleg folyamatban van egy úgynevezett pilot programunk, tehát egy ilyen kísérleti programunk arra, hogy egy magyar KKV-kra specializált ESG értékelési módszertant tesztelünk most magyar KKV-kon. Itt az EY volt a partnerünk, aki kidolgozta ezt a specifikus módszertant. Ez 30 adatponton alapul, tehát azért is nem sok száz adatpontra koncentráltunk, mint a nagyvállalatok, hogy a középvállalatok is könnyebben tudják teljesíteni ennek az adat előállítását. És lesz egy hasznos tapasztalatunk, hogy egy ilyen nem tőzsdei KKV-kra irányított módszertan az a gyakorlatban hogy tud működni, ebből elő fog állni egy ilyen kísérleti adatbázis, és hát a célunk az lenne, hogy ez a későbbiekben egy jó alapot szolgáltasson arra, hogy a magyar KKV-k a már említett bankrendszer irányából, illetve a Magyarországon aktív multik irányából, mint vevők irányából érkező igényeknek a magyar KKV-k meg tudjanak felelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy hasznos tapasztalat lesz, hogy ez a pilot program hogyan sikerül, és mennyire könnyű a magyar KKV-knek ezeket az adatokat előállítani, és akkor az előállt adatok alapján tulajdonképpen az a scoring, illetve azok az adatpontok, azok majd segíthetik ezeket a cégeket, hogy megfeleljenek ezeknek az új kihívásoknak.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Végrihárddal, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával. Többek között a Budapesti Értéktőzsde tőzsdére lépése is szóba kerül majd.
Ez még mindig a prémium kategória.